Szeretettel a témán kapcsolódik a zeneműhöz, úgyhogy kértem Évát, hogyha lehetne olyan zeneművet válasszon, ami tényleg kapcsolódik, és olyan forrásvidéknél járunk, amikor a bőtről beszélünk, ami a teremtőtől származik, és tényleg egy olyan gyógymód, ami a legősibb, és nyugodtan hozzátehetjük, hogy a leghatékonyabb. Csodálatos erő rejlik a bőtben, és a Biblia egyik legmélyebb tanításával szövődik össze. Tudni, hogyha bárki megsérül, vagy egy fát megsértenek, vagy a karunkon a bőr megsebződik, akkor a természet azonnal elkezdi a helyreállítás művét. És hogyha mi hagyjuk a testünket nyugodni, lecsendesedni, amikor valamilyen betegség támad rá, az esetek döntő többségében kézzelfoghatóan tapasztalható, hogy a bőt hatására megindul a gyógyulás és a tisztulás. Tehát olyan gyógymóddal állunk szembe, ami figyelmünket felkelti. Nagyon sokszor van a Bibliában szó a bőtről, lelki és fizikai értelemben is élhetünk vele. Most elsősorban az előadás háromnegyed részében én szeretnék beszélni a fizikai kihatásairól, hogyan működik, hogyan kell végeznünk, milyen törvényszerűségei vannak. És azért választottam ezt a címet, hogy a bőt csodája, mert valóban csodák várnak bizonyos értelemben az emberre, hogyha él a bőttel, és tapasztalatokat szerez, hogy a teste hogyan kezdi el gyógyítani, hogy úgy mondjam önmagát, persze nem önmagát, hanem a teremtő által belehelyezett törvényszerűség, a tisztulás indul el. Egy ilyen című könyve van Paul Breggnek, mely könyvet én is elhoztam, és majd idézek is belőle pár mondatot a saját tapasztalatairól. A bőjt egy fiziológiai folyamat, az angol breakfast szó tulajdonképpen annyit jelent szó szerint lefordítva, hogy bőjt törés, amikor az éjszakai alvásunkat megszüntetjük, és ugye nem eszünk, nem táplálkozunk, hanem bőjtölünk, és amikor felkelünk és reggelizünk, akkor ugye a reggeli ezt jelenti, hogy megtörjük a bőjtöt. Nagy igazság van ebben, összefügg a kétszeri étkezéssel is, hogyha kétszer étkezünk és a szervezetünkkel úgy kerülünk ágyba, hogy este 10 óra környékén már a vékony belünkben sincs semmi, akkor csodálatos folyamatok, regeneráló folyamatok indulnak be, és többek között a melatonin termelés a vékony bélben aktivizálódik, és ezáltal sokkal jobban gyógyulunk és tisztulunk. Az állatok ismerik a bőtöt, nem kell nekik tanítani. A téli álom és a szervezetnek egy különleges, lefokozott működésű időszaka. A vándormadarak közül rengeteg madár a legnagyobb távolságot és a legnagyobb erőfeszítést bőjt alatt végzi, nem fogyaszt semmit. A pingvinek, itt látjuk is ezt az alsó felirást, nem tudom, jól látható, igen. A pingvinek 6 hónapon át nem táplálkoznak, miközben a kicsinyeiket felnevelik, elveszítik a testük súlyának 1/3-át, adott esetben 2/3-át, és mégsem lesz semmi bajuk, és közben táplálják a kicsinyeiket. A medvének is ismerjük a téli álmát, amikor annyira visszahúzódnak az életfolyamatok. Megjegyzem, a bőjtölés alatt is a szervezet az első néhány nap alatt először, hogy úgy mondjam, kétségbe esik, hogy mi történik itt, hogy nincs táplálék, és elkezd pörgetve, felfokozott pulzusszámmal, aktivitással működni, hogy valahogy pótolja azt a hiányt, hogy nincs étel. Utána 3-4 nap múlva rádöbben, hogy nincs étel. Ugye? És visszavonja, és lecsendesíti minden folyamatot háttérbe. Szóval lecsendesíti a folyamatokat, és a szervezet tisztító mechanizmusát pedig bekapcsolja. Érdekes dolog ez. Aztán, amikor persze a medve kijön a barlangból, vagy abba hagyja a téli álmot, akkor az első dolga az, hogy olyan tisztító növényeket, például medvehagymát fogyaszt, ami aztán kiüríti a bérrendszerét, a felgyűlemlett méreganyagok, salakanyagok távozzanak. Tehát a madarak körében is csodálatos folyamatokat szemlélhetünk. Mindezek el kell, hogy gondolkodtassanak bennünket, hogy vajon milyen hatása van a bőjtnek, és hogyan éljünk vele. Az állatoknak nem kell megtanítani a bőjtöt, mert hogyha megbetegszik egy állat, akkor kutya, macska, láthatjuk otthon, hiába akarunk neki bármilyen finom ételt adni, mégsem fogyasztja el. Füveket eszik, nagyon jól tudja, hogy a fűben milyen gyógyerő van, a klorofil, az oxigéndus, teljes értékű tápanyagok, vitaminok, ásványanyagok, enzimek segítik a gyógyulását, és ezeket fogyasztja, és pihen, és megnyugszik. Tehát az állatvilágban ez működik, az embereknél sajnos nem így van. Nagyon sokszor, amikor valaki beteg egy gyerek, vagy egy felnőtt is, akkor egyél gyermekem, és csak tömik bele az ételt, ezáltal még jobban megbetegítik. Szinte minden kultúrában ismert a böjt, de éles különbséget kell vonnunk a böjt és az éhezés között. A böjtölés önkéntes cselekedet, egy ideiglenes, önkéntes táplálékkerülés, és a célja is a megállás, a befelé fordulás, a lecsendesedés. Az éhezés teljesen más forrásból fakad, kényszerhelyzet, az ember pszichikai nyomás alatt éhez, és emiatt olyan folyamatok zajlódnak a szervezetében, amik a leépülést segítik előtt, és a kétségbeesés. Tehát ez teljesen más dolog. Ezt említettem. Ugye itt látunk egy kutyát, amikor éppen pihen, és megnyugszik, nagyon sokszor az állatok visszavonulnak. Ha megsérül egy állat mondjuk egy harc után, elvonul egy csendes helyre, egy bokorba elbújik, és napokon keresztül sokszor még szomjan is, étlen szomjan ott pihen. És a szervezetét hagyja, hogy működjön, adott esetben vizet iszik, de nem fogyaszt semmit. Valamikor napokig, sőt vannak állatok, akik hetekig nem fogyasztanak, és aztán egyszer csak megújult erővel gyógyultan távoznak. Minden kultúrában ismerték a böjtöt, minden régi kultúrában. Az egyiptomiaknál például a gyümölcsevés volt jellemző ősszel, a perzsák évente 20 napot böjtöltek, és nem volt szabad beszélni. Ha valaki mégis megszólalt, akkor egy-egy piasztert kellett fizetni büntetésként. A görögök lemondtak minden szórakozásról a böjt ideje alatt, olivabogyót fogyasztottak, és lelki könyveket olvastak. A muzulmánoké volt a leghosszabb, mint egy 3 hónap. Az indiaiaknál gyakori volt, hogy ilyenkor befeküdtek egy koporsóba, és a lét és a nem lét kérdéseink gondolkodtak, vagy épp azzal foglalkoztak, hogy a szájukra tettek egy kendőt, és akkor ezzel fejezték ki például egyes hindú mesterek, hogy ne szóljanak hozzájuk, mert ők szóböjtöt gyakorolnak, nem beszélgetnek. Aztán a reneszánsz korban kezdték tudományos alapon is kutatni a böjtöt, Paracelsus, majd aztán később a 19. században a Pasutin nevezetű orosz professzor vizsgálta először a böjtnek fizikai lélektani hatásait. Sokféle formája létezik, a népi gyakorlatban friss rügyeket, tápdús, tavaszi növényeket, gyökereket, medvehagymát fogyasztottak, friss csalán leveleit azért, hogy tisztítókúrát végezzenek, és a télen felgyülemlett salakanyagokat eltávoztassák a szervezetükből, és különféle préselt gyógynövényeket, kivonatokat fogyasztottak. A kereszténység is gyakorolta kezdettől fogva a böjtöt, a mérlegetesség üzenetével összekapcsolva. Ugye a böjtnek létezik fizikai, lelki és szociális dimenziója, mindegyiknek megvan a maga szerepe. A Biblia szerint a felebaráti szeretet és a jótékonyság kötődik a böjthöz. Ézsaiás könyve 58. fejezetében olvashatunk erről. Egy régi mondás, hogy imádság és alamizsna nélkül a böjt méreg a léleknek. Jézus is beszélt az igaz és a hamis böjtről, majd erről is ejtünk később néhány szót. Az 1880-as években Henry Tanner USA-ban élő orvos kutatta a böjtöt, 42 napos böjtöt figyelt meg orvosi felügyelet alatt, és nagy figyelmet váltott ki, sokan érdeklődtek iránta, vizsgálták, hogy mi is történik az emberi testtel, és bebizonyította, hogy ilyen hosszú böjtöt is át lehet élni egészségügyi károsodás nélkül. Aztán Edward Deavy 1878 és 1905 között számos böjtkúrát vezetett, és megállapította, hogy lázas betegnek nem szabad adni ételt, hogy hamarabb gyógyuljon, másra kell az energia. Ugye kezdték felfedezni azt, hogy az emésztés 30-40% energiáját is elveszi a szervezetnek. Ha nem emésztünk, akkor a szervezet ezt az energiát gyógyulása, tisztulása tudja felhasználni. Itt látjuk, hogy tudomány, tradíció és a tudomány és a tradíció keverékével jelentek meg különféle szakemberek, orvosok, kutatók. Ott látjuk az első oszlomban a Tannernek a nevét, majd más neveket is, talán még érdekességként a második oszlopból megemlítenének Buchingernek a nevét, aki jelentős bőgykutató volt, és ugye, itt látjuk a Paul Breggnek is a nevét, aki gyakorlatilag 50 éven keresztül gyakorolta a böjtöt, sok ezer ember gyógyított meg, 9 könyve jelent meg, magyarul ezt a könyvét fordították le idáig, a Böjt csodája, amikor ugye, van egy sajátos amerikai stílusa, de ez az ember nagyon sok olyan dolgot felfedezett, ami a Döntő Bizonyíték című könyvünkben ott van, és érdekességként meglepve olvastam a könyvben, hogy ilyen fejezetek vannak benne például, hogy doktor napfény, doktor friss levegő, doktor természetes étrend, doktor bőjt, doktor testmozgás, doktor pihenés, doktor helyes tartás, doktor emberi agy. Úgyhogy nagyon szemléletes. Ezt a könyvet, ha jól emlékszem, 82 éves kora környékén írta, és a bőjtölés segítségével annyira megtisztította a szervezetét, ő is egy súlyos halálos betegségben volt, hogy minden méreg körülbelül 10-15 év alatt kiürült a szervezetéből, amit összegyűjtött, és makkegészséges lett. 102 éves korában, amikor a kaliforniai tengeren, óceánon szörfözött, akkor elesett a vízbe, és a árbóc véletlenül megütötte a fejét, elveszítette az eszméletét, és így halt meg. Tehát érdekességként láthatjuk, hogy működött az ő életében, és a tapasztalatait le is írta, és sok-sok ezer ember, tényleg mondhatom, a Föld minden területén tartott előadásokat, bőjtkúrákat, és pusztán egyszerűen vizes bőjtel gyógyított. És ennek a törvényszerűségeit írja le ebben a könyvben. Aztán látjuk itt a harmadik oszlopban is különféle neveket. Most ebben nem szeretnék belemenni. Nagyon sok ember számára idegen a bőjt, és a mai orvostudomány, a hivatalos orvostudomány számára is sok-sok fenntartással viseltetik, inkább azt mondanám, hogy ellenszenvvel. Hogy miért? Felfedezték azt a törvényszerűséget, amit Gábor is mondott, nem szeretném megismételni, a jojó diétát, hogyha valaki nem eszik semmit, null diétára fogja magát, akkor a szervezete, mint mondtam, visszafogja az alapanyagcseréjét néhány nap után, és amikor elkezd étkezni, akkor ráhízik. Ugye? Tehát nem, nincs az egésznek semmi értelme. Bőjtölni, hogyha már életmódunkat szeretnénk megváltoztatni, érdemes egy bizonyos törvényszerűséggel, rendszerességgel és szakértelemmel, ha már gyakoroljuk, bár nem kell hozzá sok szakértelem, csak a józan ész, és akkor ez nem lép fel. Elsősorban nem ez a célja, hogy fogyásra használjuk. Ugye általában egy nap alatt, amikor nem eszünk semmit, csak folyadékot iszunk, körülbelül fél kilogrammot fogyunk. Tehát ezzel is lehet fogyni, ismétlem, de nem a legszerencsésebb, mert nagyon sok ember nem bírja ki, hogyha ezért bőjtöl. Ennek megvan a más törvényszerűsége. Én inkább sokkal inkább a mozgást javasolnám, és a mértékletességet, vagy a vacsora kihagyását. No, aztán figyelték, hogy hogyan működik az emberi szervezet, és sokakban az a félelem merült fel, hiszen látták, hogy az emberek fogynak, hogy az izom is, a fehérje is eltűnik a szervezetből, és gyengébbek lesznek az emberek. És ez egy külön kérdést vet fel, hogy vajon igaz-e ez, és valóban veszélyezteti az egészségünket és a fehérjénk távozását a szervezetünkből, és ez betegséget okoz. Tehát ez nagy probléma volt. Minden esetre mielőtt bármibe is belefognánk, és hogyha valakinek ilyen jellegű betegsége van, amit itt olvassunk, az ábrán, tehát rákbetegség, tuberkulózis, cukorbetegség vagy szív- és érrendszeri zavarok, érdemes szakember megkeresésével elkezdeni a bőjtöt, hogyha hosszabb bőjtöt szeretnénk tartani, de néhány napos bőjt, illetve lébőjt az orvosi felügyelet nélkül is mindenki számára rendelkezésre állhat. Ebben nyugodtan belefoghatunk, nincs ebben semmi különleges titok. Még érdekességét megemlítem, hogy különösképpen 1978-ban történt eset után lett az orvostudomány számára idegen a bőjt, amikor bőjtöléssel próbálkoztak, és sok emberrel ilyen nagy bőjt programot hirdettek meg, és emellett félve a fehérje veszteségtől táplálék kiegészítőt adtak az illető embereknek, de mivel romlott volt ez a fehérje készítmény, amit adtak, ezért 60 ember megmérgeződött és meghalt. És nem azt mondták, hogy attól halt meg, hanem attól, hogy bőjtöltek. Az ember érdekes, és hát összevonta a két eseményt, és emiatt az orvostudományban ma, hogyha azt mondjuk például, hogy valami betegségünk és bőjtölni szeretnénk, hát általában azt láthatjuk az orvosok arcán, hogy dühösek és idegesek lesznek, és ellenkeznek. Tény, hogy leépülnek bizonyos szövetek, az izomszövetben is nagyság, súly, csökkenés figyelhető meg, de az is igaz, hogy nem tapasztalták az izom erejének a veszteségét. Majd erre külön kísérleteket és orvosi vizsgálatokat szeretnék idézni. Valószínűleg az izomszövetben rejtőző zsiradékot, vagy olyan felhalmozott salakanyagot veszít el a szervezet, ami épp a működését gátolja. Tehát úgy tűnik, hogy ettől nem kell félnünk, és nyugodtan gyakorolhatjuk, sőt, az izmunk ilyenkor erőteljesebb lesz a hosszú távú bőjt során is megtapasztalhatjuk. Tehát a szervezet képes úgyis fehérjét mozgósítani a szervezetünkben heteken, hónapokon keresztül, hogy nem fogyasztunk semmilyen fehérjét. A kötőszövetben rengeteg aminosav helyezkedik el, és bizonyos beépült rossz anyagoknak a lebontásából következő aminosavakból a fehérjét tud a szervezetünk fehérjét felépíteni, és átcsoportosításokkal, sajátos mechanizmusokkal, bonyolult eljárásokkal, amit most nem szeretnék belemenni, a szervezet tudja ezt pótolni. Sokféle formája létezik a böjtnek, vízböjt, teabőjt, lébőjt, mértéketesség, tehát kevesebb ételt fogyasztunk, csak kétszeri étkezés, Angus White azt írja, hogy az is böjt, ha valaki kétszer étkezik, vagy csak egyszeri étkezés. Létezik ugye szóbőjt, cselekedett böjt, amikor az ember visszavonul és lecsendesedik, és nem aktivizálódik. Illetve a Biblia megemlíti azt is, hogy a házas élettől való tartózkodás is böjt. Ideig óráig, mondja Pál apostol, éljenek ezzel a lehetőséggel a házastársak, közös megegyezéssel, de utána ismét keljenek egybe, hogy ne kísértessenek meg. Mi történik a böjtölés alatt a szervezettel? Ez a szakasz, amit itt bevetítettem, nagyon fontos, mert itt történik meg az a csoda, amire nem is számítanánk, amit persze nem látunk, de valahol érzünk, sokszor nem a legjobb közérzet formájában az első napokban. De ettől nem kell meglepődni, ez törvényszerű, mert mi történik? Ha a szervezetben nem kerül táplálék, akkor a test belülről táplálkozik, amit autolízis, önemésztés folyamatának neveznek. A belső doktor átveszi az irányítást, és először azok semmisülnek meg, amik a legkevésbé fontosak a test számára. Ebbe a kategóriába tartoznak a nyálka, a zsír, a beteg sejtek és szövetek, a húgsav, a koleszterin, a kálciumkarbonát és más anyagcsere hulladékok. Ezek képezik azokat a szennyeződéseket, amelyek akadályozzák a test normális működését, és először ezek emésztődnek fel. A tumorok és a tájok is felszámolásra kerülnek, azaz megsemmisülnek. A tumorok vagy daganatok a test védekező módszere, amellyel elkülöníti, elszigeteli a toxikus anyagokat, így a Günther Paulinen az Isteni Receptek című könyvében. Dr. Trahl szerint az abnormális daganatok kevésbé életképesek, mint a normális szövetképződmények, és ezért könnyebb tőlük megszabadulni. A test most olyan tökéletesen el tudja végezni a kémiai változtatásokat, amire egyetlen laboratóriumi módszer sem lenne képes. Igazolván azt, hogy az étrendi reform időnkénti táplálék megvonással a legtökéletesebb megoldás. A húgsav vissza tud alakulni azzá a proteinné, amelyből keletkezett, a koleszterin zsírre alakul át, és a karbonsavból keményítés cukor lesz. Ez egy magasabb intelligencia uralom átvételének hihetetlen megnyilvánulását érzékelteti. A böjtöléskor a nyálkahártya is csatlakozik a többi kiválasztószerv, a tüdők, a vesék, a máj, a vastagbél és a bőr mellé. Az orrfolyás a meghűlés esetében a toxikus anyagok rendkívüli kiválasztását jelenti, ezért nem szabad akadályozni, főleg gyógyszerekkel nem. A nyálkahártya arra kényszerül, hogy kivezesse a test tolerancia szintet meghaladó méreganyagát, és igyekszik is eltávolítani a test salakanyagát, amely a testüreg problémákat, pikkely sömört, pörsenéseket, pattanásokat, keléseket, miteszereket, bőrkiütéseket, lázat okoz. Ezek nem jelentkeznének, ha a test belülről tiszta lenne. A nőknél az egyik speciális kompenzáló kiválasztási művelet a méhben megy végbe, ezt hívják menstruációnak, vagy periódikus nyálkás vérfolyásnak. Megjegyzem, azoknál a nőknél, akiknél a szervezetük rendkívül tiszta, vagy a maratoni futó nőknél, akik rengeteget mozognak, vagy a nyerskoszton élő nőknél megfigyelték, hogy a menstruáció szinte teljesen megszűnik, talán egy félnapos, egynapos kis, nagyon visszafogott folyamattá zsugorodik. Ez mind annak a jele, hogy kinek milyen tiszta a szervezete, tehát ezen keresztül is a szervezet tud jelezni. Érdemes erre is figyelni, ez is egy jó fokmérője a szervezetünk tisztaságának. A bőjt hatására a szervezet elpusztítja a behatoló baktériumokat, megakadályozza a vírusok terjedését, növekedését, az immunrendszerre is kiválóan hat, mozgósítja az immunrendszert, salaktalanítja a sejteket, kiküszöböli a savas lerakódásokat, megsokszorozza az életerőt, az egész idegrendszerre nyugtatóan hat, tehermentesíti az anyacsere folyamatokat, gyulladáscsökkentő hatású, megszépíti a bőrt, feltartóztatja az idő előtti öregedési folyamatokat. A 8 alapelv, amiről beszéltünk, a séta, a vízfogyasztás, a napfény, a levegő, a pihenés, a helyes táplálkozás, pontosabban bőjt alatt nem táplálkozunk, ezek mind-mind segítik a bőjtölésnek a hatását, izzasztás, adott esetben beöntés, vannak emberek, akiknek rendkívül rosszul működött a bélrendszerük, székrekedésük volt, volt úgy, hogy naponta vagy egyszer, vagy hetente egyszer, vagy havonta egyszer, vagy fél évente egyszer, ilyet is hallottam. Mentek el vécére. Most képzeljük el. Mondjuk valaki egy hónapig eszik, és nem megy vécére. Hát ott hatalmas nagy dugók alakulnak ki a bélrendszerben. Láttam erről fényképeket, itt is vannak ábráim, nem akarom itt elriasztani a kedves hallgatókat. Elképesztő dolgok rakodnak le a bélben. Képes a bélrendszer a vastagbélben ilyen fügeszerű alakulatokat, fürtöket kialakítani, ami a kátrány és a gumi közötti anyagminőség, és a szagáról ne is beszéljünk. Tehát ilyen esetekben speciális beöntésekkel vagy kolonhidroterápiával lehet segíteni, mert ezek rendkívüli mértékben visszamérgezik a szervezetet. Tehát ezektől meg kell szabadulni. Ezért nagyon fontos a mozgás. Ezért fontos az, hogy masszírozzuk akár a hasat is. Megfelelő módon ugye a felszálló, a haránt és a leszálló vastagbél irányába masszírozó mozgásokat végezni. Étkezés után például, vagy felkelés után, és ilyenkor segítjük a perisztaltikus mozgás beindulását és az ürítést. Igen, a bőrápolás, a bőjt alatt nagyon hasznos a forró, hideg fürdő, dörzsölni a bőrünket, hogy a felszínen felhalmozódott hámréteg eltávozzon, hogy jobban tudjon a bőrünk levegőzni, méregteleníteni, és hozzá kapcsolódnak léleképítő olvasmányok. 1954-ben 10 vegetáriánus ember 500 kilométeres bőjtúrát tett meg 10 nap alatt bőjtölve. Azért volt ez érdekes, ugye olvasom a szigorúan bizalmas, Ralf Birger a táplálkozástan titkos dokumentumai című könyvéből 2001 kiadó adta ki, mert végig folyamatosan orvosi felügyelet alatt voltak, csak vizet ittak, naponta 50 kilométert tettek meg, és minden nap reggel és este vért vettek. És megvizsgálták a szervezetüknek az összes fontos alkotóelemét, és kutatták, hogy vajon hogyan reagál a szervezet a bőjtre. Előre megjósolták, mondanom sem kell, az orvosok, hogy meg fognak többen halni, és súlyos idegrendszeri problémákkal, szívproblémákkal fognak kimerülni, és más egyéb vészjósló hangokat hallottak. Hát ebből nem lett semmi, sőt azt fedezték fel, itt le van írva ebben a könyvben, egy fejezetben, talán 5-6 oldal az egész, akit érdekel, szívesen kölcsönadom, olvassátok el, nem mentek bele a részletekbe. Megvizsgálták a súlyvesztességet, átlagban 7 kilót fogytak, az alapanyagcserét, ennek a működése, és nagyon érdekes volt, hogy fokozódott, aztán csökkent, a pulzus számot először növekedett radikálisan, aztán szintén csökkent. A bőjt végére a nyugalmi pulzusszám radikálisan csökkent, amit tudjuk, mit jelent, a szív pihenését és megnyugvását. Aztán a vérnyomást is, átlagban 15 egységgel csökkent a vérnyomás. A teljesítő képességük 15%-kal nőtt, a vércukorszint kezdeti süllyedése után szépen rendeződött, és szinte mindenkinek beállt. Ezt is döbbenettel látták, nem tudták, honnan szerzi a szervezet a cukrot. Itt egy külön fejezet van erről. Aztán a fehérje vizsgálatokat is végeztek. Körülbelül 5 kg zsír, 3 kg víz és körülbelül 1 kg fehérje távozott a szervezetből. valószínűleg a kötőszövetben, a mezenhimában elraktározódott úgynevezett intermediár anyagcsere, többé-kevésbé toxikus anyagcsere termékekből kialakuló salagot dolgozott fel a szervezet. Aztán a hemoglobin szintet, a fehér és vörös vételek számát, a tejsav értékeket, a glikogén raktárakat, a májfunkciókat, elektrolit értékeket, a szérumkloreszterint, és ebben folyamatosan mind még azt állapították meg, hogy minden folyamat javult. Ezt írja az egyik résztvevő, szeretném összefoglalni, miért tettük meg ezt a fárasztó és sokak szemében értelmetlen túrát. A magyarázat az, hogy hiszünk a természet bennünk rejtőző gyógyító erejében, amely a többség számára ismeretlen. Ezeket a gyógyító erőket és emberi energiatartalékokat a világ tudomására akartuk hozni. A bőt alatt ezek az öngyógyító erők, amikor az ember szabad akaratában mindennapi táplálékfelvételről lemond, látványosan megmutatkoztak. Meg akartuk mutatni és be akartuk bizonyítani továbbá, hogy a bőt egészséges felnőttek számára még rendkívüli fizikai terhelés mellett sem jár semmiféle veszéllyel. Ami napjaink bőttel kapcsolatos egyik legnagyobb előítélete. Ezeken kívül ki akartuk használni a bőtúra által ránk irányult figyelmet a bőt terápiás és megelőző szerepének bemutatására. Ha a lakosság és az orvosok felismerik, hogy a bőt viszonylag veszélytelen, talán hajlandók lesznek ezt a módszert bizonyos betegségeknél természetesen sokkal barátságosabb körülmények között, mint amilyen ez a kimerítő túra volt alkalmazni. Mindezek mellett bebizonyítottuk azt is, hogy a bőt nem csak a vegetáriánusok, hanem a húsevők számára is lehetséges, mert volt közöttük néhány húsevő is. És ráadásul rendkívül jól alkalmazható az étkezési szokások megváltoztatásának bevezetőjéül. Aztán 1964-ben 19-en megismételték ezt a túrát, most már azzal a különbséggel, hogy naponta körülbelül egy fél liter gyümölcs és zöldséglevet fogyasztottak. Itt nem 7-8 kilót fogytak, hanem általában 5-6 kilót, és ezeket az orvosi vizsgálatokat is közzétették nagy figyelem mellett. Aztán, amikor fellobbant ez a figyelem, úgy el is tűnt, és nincs is szó róla, ezért írja a könyv, hogy szigorúan bizalmas, a táplálkozástan titkos dokumentumai. Nem került be a köztudatba. Hiába csinálták meg bizonyos értelemben. Ügyeljünk a böjtölés alatt a körülményekre is, ha már eldöntjük, hogy böjtölünk. Jobb távol tartani magunkat minden külső negatív fizikai, érzelmi, mentális hatástól, ilyenkor jó visszavonulni. A keresztények többször régi időszakban a 7. napon böjtöltek, és éltek ezzel a lehetőséggel, összekapcsolva a lelki fejlődéssel, de vannak, akik ezt nem tartják helyesnek, mindenki ezt maga döntheti el, hogy minden esetre egy olyan napot érdemes kiválasztani, hogyha egy héten egy napot böjtölünk, ami az egy hét alatt felhalmozódott salakanyagok eltávolítását segíti nagy mértékben, amikor egy kicsit visszavonulhatunk, amikor nem teljesen aktív életet élünk. Bár nagyon sokszor, jó magam is, amikor gyakoroltam, nem tehettem meg ezt meg, és ugyanígy végeztem a napi munkát, csak hát az ember akkor több vizet ivott, és napközben valamikor egy fél órát próbált kiszakítani, hogy egy kicsit lecsendesedjen, lepihenjen. Ez nagyon fontos, mert a leginkább a salaktalanítás a pihenés időszak alatt megy végbe. Nagyon sokan a nyugati társadalomban szabadságot vesznek ki ilyenkor, hogy elmennek egy szanatóriumba és böjtölnek, ugye? Mert ezt egy kiváltságos időszaknak tartják, és nem vesztességnek, hanem nyerességnek. Paul Bragg, amikor már körülbelül 5 éve folytatta a maga böjt programját, ami azt jelentette, hogy hetente egy napot, 24 órát vagy 36 órát böjtölt, negyed évente 3 napot vagy 7 napot, adott esetben 10 napot, ezt így gyakorolta 5 éven keresztül, amikor meggyógyult a betegségéből, akkor nagyon sok érdekes tapasztalat ír ebben a könyvében, talán gondoltam, hogy egyet-kettőt felelevenítek, hogy lássátok, hogy mi is történik azzal az emberrel, aki ezt gyakorolja. Mikor 10 napos böjtöt tartok, és csak vizet iszom, olvasom a 17. oldalról, akkor minden nap az az első dolgom felkelés után, hogy vizelet mintát veszek magamtól egy kis üvegbe, ugye hát orvos volt, szeretett vizsgálódni. Ezt azután hagyom ülepedni és hűlni. Néhány nap múlva a kis kristálydarabkák csapódnak ki benne. Akárhányszor megvizsgáltattam a vizeletemet, hogy milyen vegyszereket tartalmaz, mindig azt közölték velem, hogy DDT és egyéb halálos mérgek maradványa található benne. Egyszer tartottam egy 21 napos böjtöt, a 19. napon iszonyú fájdalmat éreztem a hólyagomban, és amikor vizeltem, úgy éreztem, mintha valami vörösen izzó folyadék haladna át rajtam. Megvizsgáltattam a vizeltemet, és csak ugyan tele volt DDT-vel és egyéb halálos permetezőszerekkel. Miután ez a méreg kirült a szervezetemből, úgy éreztem, hogy hatalmas energiamennyesség árad szét testemben. A szemem fehérje vakított, mint a hó, testem egészséges uraszínben ragyogott, és minden porcikám tele lett energiával. Ekkor bár már 19 napja böjtöltem, elvezettem Pasadénába, Kaliforniába, az 1800 méter magas Wilson hegyig, és minden erőfeszítés nélkül felgyalogoltam a hegytetőre. Visszafelé az út javarészét végigfutottam a szeles úton. Úgy éreztem, testem hatalmas terhet vetett le magáról. Személyes véleményem szerint a böjt az egyetlen módszer arra, hogy a testből kiürüljenek a zöldségeinkben és gyümölcseinkben található mesterséges mérgek. Itt egy másik esetet ír le, ezt még felidézem, aztán tovább megyünk. Azt írja itt, hogy rendszeresen gyakorolta a böjtöt, igen, ez amit elmondtam. Már 5 éve csináltam ezt, amikor egy 10 napos böjt során nagy csoda történt velem. Virginiában voltam, akkor a tanyánkon, és a böjt 7. napján kieveztem a folyóra, hogy élvezzem a napot és a friss levegőt. Elnyújtózkodtam a csónakban, amikor hirtelen minden előzmény nélkül olyan gyomorgörcs jött rám, hogy hétrét görnyedtem. És azt hittem, azonnal belehalok a fájdalomba. Hatalmas erőfeszítéssel kiítottam a partra, amikor furcsa dolog történt. Beleim rettenetes fájdalma közepette kiürültek, legvégül pedig végbelemben kemény hideg valamit éreztem, és kiürült 1/3 pohárnyi higany, ami a gyermekkoromban szedett kalomelből szívódott fel. E pillanattól kezdve gyökeresen megváltozott az egész szervezetem. Megismerhettem, hogy milyen érzés ragyogóan egészségesnek lenni. A természetes ételek, a böjt, a friss levegő, a napsütés, a testedzés és az úszás, vagyis maga a természet annyira megnövelte életerőmet, hogy minden betegség elkerült. Az évek során számtalan gyógyszernek, amit gyermekkoromban szedtem, nagy része kiürült már szervezetemből. Böjt idején, főképp a kezdeti szakasznál a belső tempónk lelassul. Mindenhez több időre van szükség, a keringés labilisabb lesz, és érzékenyebbek és védtelenebbek leszünk a külső dámadásokkal és igazságtalanságokkal szemben. Autósoknál ilyenkor csökkenhet kezdetben a reakcióidő. Ezért nem javasoljuk azt, hogyha valakinek felelősségteljes, mások életéért felelősségteljes munkát kell végezniük, hogy böjtöljenek, tehát azt inkább csendes, visszahúzódó időszakban tegyék, és olyan munkát ne végezzenek, ami nagyfokú veszéllyel járhat, tehát esztergályos munkát például, vagy taxis, vagy buszvezető, vagy darukezelő. Nagyon fontos a böjtörés. Bocsánat. A böjtörésnek azt nevezzük, amikor vissza kell állnunk. Ha valaki egy napot böjtölt, akkor ez nem okoz különösebb problémát, a szervezetben nem nagyon változtak meg a viszonyok, abban az értelemben például, hogyha a bélflóra nem ürült ki, nem távozott, mert addig a bélbaktériumok nem változtak meg egy nap alatt az összetételük, de ilyenkor is érdemes úgy készülni a böjtre, hogyha mondjuk kiválasztunk egy napot mondjuk pénteken vagy csütörtökön valamki böjtölni szeretne, hogy előtte mondjuk nyers ételt teszik, vagy több zöldség és gyümölcslevet fogyaszt, és így készül a böjtre, és amikor ez megvolt, ugyanígy tér vissza. Ez például nagy segítség. Vagy a böjt után semmiképpen ne együnk sokat, mert a szervezetünk visszafogottá vált, a gyomor is egy kicsit beszűkült, az emésztőnedvek is kevésbé működnek. Ha sokat eszünk, több átártunk, mint hasznunk, mert a kitisztult szervezetünk az erjedés és a rohtatás következtében több mérget épít be, mint amit kiürítettünk. Az egésznek semmi értelme nem volt. Tehát ezeket meg kell gondolni. Ha valaki hosszabb böjtöt végez, 7-10 napos böjtöt, 3 naposat, akkor ameddig végezte a böjtöt, legalább annyi ideig álljon lassan vissza, fokozatosan. Mértékletesen, ez nagyon fontos. Tapasztalatom szerint ez a legnehezebb időszak. Mert ugye már ehetünk, csak a mértékletességet kell gyakorolni. És ez nagyon nehéz. Nem véletlenül csak az isteni segítséggel lehetséges. Igen, ezt nem szeretném elmondani, csak érdekességként, hogy ahogy böjtölünk és a szervezetünk tisztul, a nyelvünk elkezd tisztábbá válni. Előtte lepedékes, fehér vastag lepedék borítja a bőt napjain reggelente a nyelvünket. Olyan erőteljes lepedék, hogy alig lehet lekaparni, vagy fogkefével, fogkrémmel lemosni. Ez jelzi, hogy a szervezetünk méregtelenít. a szájszagunk is megváltozik. Az acetonszagú lehelet is néhány nap múlva a különféle zsírok lebontásának a következményeként zsírsavak jönnek létre. Nagyon kellemetlenné válik az izzadságunk is. Ez mind annak a jele, hogy dolgozik a szervezetünk és mireg terjét. Ennek örülni kell. Ezért kell többet fürdeni, dörzsölni a bőrünket, napozni, mozogni, lélegezni mélyeket, és így tovább. Ezek mind rá segítenek. De törvényként nyugodtan kimondhatjuk rengeteg orvosi vizsgálat eredményeképpen, hogy a bőt alatt semmiféle hiányállapot nem lép fel egy átlagos, egészségű embernél. Nincsen hiányállapot, a test képes fehérjéket előállítani más kiselejtezett halott sejtek aminósavjaiból, nem alakulnak ki új betegségek, csak a kiválasztott szervek által kiküszöbölt toxikus anyagok kiváltott a tünetek jelentkeznek. Tehát ha bőtölünk és fáj a fejünk, ne csodálkozzunk azért, mert a vérünkbe visszakerül a méreg, és az agyunkhoz is eljut. Ezért jó inni sok vizet, ezért jó mozogni. Adott esetben, hogyha érezzük, hogy annyira kellemetlen a leheletünk, és annyira nyom a vastag belünkben felhalmozódott méreganyag, akkor beöntéssel segíteni. Kinek hasznos a bőtölés? Mindazok számára, akinek a szervezetében salakanyagok halmozódtak fel, és vannak jelek, amikből ez megalapítható, hogyha például egy napig nem eszünk, és megnézzük a nyelvünkön lévő lepedéket, és hogy a vastag és fehér és kellemetlen, akkor szükségünk van bőtre. Ha az izzadságunk szaga kellemetlen, ha lábszagunk van, hogyha a leheletünk rossz, akkor szükségünk van bőtre. Szükségünk lehet. És hogyha meghűlés, láz, fájdalma, krónikus kimerültség van, vagy fejfájásunk, ez annak a jele, hogy szükségünk van bőtre, hogy tisztuljon a szervezetünk. Persze ezt nem lehet erőltetni, ez csak egy önkéntes dolog lehet, de vannak bizonyos betegségek, amikor nem szabad bőtölni. Tuberkulózis esetén olyan daganatos betegeknek, akik már csontbőrré váltak. Egyszer átéltem egy ilyen esetet, hogy egy idős férfi először egy bizonyos bélrákot kapott, utána tüdőrákot, és bátorítottuk, hogy a betegsége elején éljen a bőt, a lébőt, a gyógyító erők segítségével, ezt elmulasztotta, és amikor már csontbőrrel lesoványodott, akkor azt mondta, hogy na most kipróbálna a bőtöt. Mindenáron próbáltuk lebeszélni, mondtuk, hogy semmi értelme, megkérdeztük orvosbarátainkat, ők is azt mondták, már ne bőtöljön. Sajnos ő már meg fog halni, mert olyan állapotba került a szervezete, de mégis elkezdte. Hát szolidaritásból vele együtt bőtöltünk, de egy 6-8 nap után elveszítette szinte a hallását. És aztán kértük, hogy hagyja abba, ennek nincs értelme, és sajnos hamarosan meg is halt. Tehát amikor már valaki csontbőr és nincs tartalék a szervezetében, akkor főképp, ha már túlesett a kemoterápián, akkor már ezzel kár foglalkozni. Akkor másképp kell közelíteni a kérdéshez. Ezért kell megfontolni, hogy mikor mit teszünk, hogy a vészhelyzetbe kerülünk. Operáció után 1-1,5 hónapig nem ajánlatos bőtölni. A betegség utáni kimerültség esetén, súlyos depresszió, pszichózis, elmebaj egyes eseteiben nem javasolt. Bár Paul Bregg leírja, és a Günther Paulinen is, hogy bizonyos betegségek, adott esetben akár skizofrénia is, bizonyos bőjt hatására gyógyultak és felépültek, sőt, bizonyos típusú süketség és látászavarok is megjavultak bőjt hatására. Hát ezt meg kell vizsgálni alaposan, felelősség teljesen. Anorexia, nervóza, vagyis kóros lesoványodás esetén, hipertireózis, vagyis pajzsmirigy túlműködés esetén, májcirózis esetén, illetve bizonyos szívbetegségek esetén nem javasolt a bőtölés. Ezt azoknak szeretném majd csak elmondani, akik érdeklődnek, hogy pontosan mi történik a szervezetünkben az első 3 nap alatt. Ezt is megvizsgálták. A szénhidrát forgalom, a zsírlebontás, a fehérjeveszteség, hogy alakul, ezt pontosan megvizsgálták, és leírható. Aztán a 3-tól 4 naptól a 7-9 napig mi történik. Nagyon érdekes, hogy a teremtő milyen mechanizmust épített be a testünkbe, amivel bölcsen elkezdi kitisztítani a szervezetet. Ez döbbenetes. És úgy, hogy nem nyúlunk hozzá. A szervezet maga végzi ezt a munkát. Aztán a 7-9 naptól azt is megfigyelték, hogy az embereknek olyan hatalmas mennyiségű tartalékaik vannak, hogy egy átlagos 70 kg-os ember testében kb. 12-15 kg-nyi zsiradék van, aminek a szép fokozatos lebontásából 50-70 napig tudna élni az ember. Tehát egy átlagos alkatú ember. Tehát attól nem kell félnünk, hogy belehalunk, hogyha nem eszünk. Annál tragikusabb, hogy aki nem gyakorolta az önuralmat, és mondjuk valami vészhelyzetbe került, ugye látunk ilyeneket autóbaleset vagy repülőszerencsétlenség következtében, néhány nap után inkább megölték az embertársaikat, vagy a halottakat megették, ugye? Mert nem bírták ki, hogy ne egyenek. Hát az embernek ezért is jó időnként böjtölni, hogyha nehéz helyzetbe kerülünk, akkor legyünk felkészültek. Hát ismétlem, ebben nem szeretnék belemenni. Pár szót szeretnék szólni arról, hogy mi az értelme a böjtnek lelki értelemben. Az eredeti szó a Bibliában, a böjt szó annyit jelent, hogy a lélek meghajlása, a lélek alázata Isten előtt. Ennek kísérője a testi táplálék megvonása, vagy a házastársi kapcsolattól való tartózkodás. Az Istennel való összekapcsolódást segítette. Amikor valami különleges helyzetbe kerültek a hívő emberek az Ószövetségben, például az Újszövetségben, és érezték, hogy rendkívüli szükségük van az Istennel való szoros kapcsolatra, ezért lemondtak a fizikai táplálékról, és azt tudatosították, hogy teljesen Istentől függünk, ez a böjt lényege és értelme, és megalázták magukat Isten előtt, hogy érezzék fizikailag, hogy tőle függ az életünk. Mózes, Sámuel, Eszter, Dániel, Dávid, Esdrásék, Illés, Ninive lakosai, Anna az Újszövetségben, Keresztelő János, Jézus és Pál apostol böjtöltek. És a Biblia ír arról, hogy a végidőben, amikor Krisztus második eljövetele következik, Isten népe között általános gyakorlat lesz a böjt. Csak érdekességként megemlítem, hogy Eszter könyvében az egész nemzetet veszélyeztető esemény kapcsán böjtöltek. Dániel, amikor nem értett valamit a Bibliából, tehát erre is lehet élni a böjt lehetőségével, és várta az Isten segítségét. Dávid, amikor Betszabétól származó gyermeke megbetegedett, addig küzdött, böjtölt és könyörgött, amíg el nem dőlt a gyermek sorsa, és amikor meghalt, akkor abba hagyta a böjtöt. Az ellenségeiért is böjtölt. Amikor nem tudta megoldani a Saul való konfliktus kérdését, böjtel és imádsággal gyötörtem a lelkemet, olvashatjuk a 35. Zsoltárban. És imádságom keblemre vissza-vissza szállt. Jóért rosszal fizettek nékem. De ezt a feloldhatatlan ellentmondást úgy adotta fel, hogy a Jóisten jelenlétébe helyezte magát és megnyugodott. Illés, amikor elmenekült a szolgálata helyéről és zavar támadt a lelkében, az önismeret kiváló alkalma volt, ugye 40 napig böjtölt, és úgy ment egy Isten által készített kenyérnek, pogácsának az erejével. És ott, amikor feljelkezett a hegyre, ahol Istennel találkozott, a Hóreb hegyére, akkor megkérdezte ott Isten, mit csinálsz itt, Illés? És ezzel azt fejezte ki, hogy nem vagy a helyeden. Eltévedtél, rosszul irányba haladsz. Tehát, hogyha mi eltévedünk és rossz irányba haladunk, akkor érdemes böjtölni, visszavonulni és megkérdezni az Istent, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És Isten megmondta, hogy mit kell cselekednie. Anna próféta asszonyról is azt olvassuk, hogy nap rendszeresen böjtölésekkel és imádkozással szolgált a templomban éjjel és nappal Istennek. Keresztelő János és tanítványai rendszeresen böjtöltek. Csak úgy, mint Pál apostol és Jézus is. Jézus viszont nem a bűntől való szabadulás jegyében böjtölt, hanem az Istennel való kapcsolata megerősödésében. Ez is egy fontos szempont, hogyha valaki szeretne közel kerülni a Teremtőhöz, akkor így is megteheti. Amellett, hogy nem fizikai okok vezérlik, fizikai pozitív hatása is van. Mert azt is megfigyelhetjük, hogy ha valaki böjtöl, akkor a lelkében is olyan folyamatok indulnak el, különösképpen, ha kéri az ember Istentől, hogy tisztítsa ki ne csak a fizikai mérgeket, hanem a lelki mérgeket is, amik között első a bűn. Akkor ő meghatározott időközben felszínre hozza. Mi is nemrég voltunk egy böjtáborban, és mivel hát ismertem ezt a törvényszerűséget, én magam is ezt gyakoroltam már évek óta, és ott is kértem a Teremtőnktől, hogy hozza felszínre azokat a dolgokat, amiket nem látok, mert valami eltakarja. És hát a 7. napon történt meg ez, egy nagy szembesülés, szembesítés, és ezzel együtt a remény és a megoldás kirajzolódása is. Tehát egy nagyon nagy tapasztalat volt ez számomra. Tavasszal volt ez az alkalom, és tényleg tapasztalatból tudom, hogy milyen nagy esemény az ember életében ez. Pál apostol ismerős volt a gyakori böjtölésben. A Bibliának egyetemes tanítása a bőt, van hamis bőt és igaz bőt. A hamis bőtről beszélt Jézus a hegyi beszédben, amikor az ember szeretné magát előtérbe helyezni, dicsekedni, mutogatni magát, büszke arra, hogy milyen lemondásra képes, és érdemszerző cselekedetként bizonyítani akarja, hogy ő milyen kegyes. Ilyenek voltak a farizeusok. El is mondták, hogy én hetente kétszer bőtölök. Ugye? Itt az ige, Máté evangélium a 6. fejezetében található: ne legyen komor a nézésetek, ne torzítsátok el arcotokat, ne lássák az emberek. Ezért írja Paul Bregg is, hogy a bőt magánügy. Lehet közösen is bőtölni, akkor közügy, de általában a bőt legyen magánügy, ne hirdessük magunk körül, hogy mi mikor és hogyan bőtölünk, mert általában az emberek ellenkezésével találkozunk, vagy kinevetésével, erre pedig semmi szükségünk. Az Atya lássa a mi bőjtünket. Ézsaiás könyve 58. fejezetéből csak azt a szakaszt, azt a mondatot hagy emeljem ki, amikor azt mondja, hogy a gonoszság bilincseit megnyisd az igazi bőjt alatt. Az igának köteleit megoldjad, és minden igát széttépjetek. Az irgalmatlanság igáját mások felé, a saját bűneink igáját szaggassuk le a megváltóba vetett hitáltal. Éljünk az isteni gyógyító kegyelemmel, ami Krisztus által rendelkezésünkre áll, és a testünkbe helyezett kegyelemmel, ami rendelkezésünkre áll. Miközben megvonjuk magunktól az ételt vagy italt, megnyílunk az isteni kegyelem befogadására, hogy alkalmasak legyünk embertársainknak segíteni, testi-lelki bajaikon, szenvedésükön enyhíteni. Ez az igazi bőjt a Biblia szerint. Jézus második eljövetele előtt Isten népéről írja a Biblia, hogy szeretnének minden bűnüktől megszabadulni, mert csak így nyerhetik el Isten pecsétjét, és kérik ezt Istentől. És ezért le kell ásniuk azokra a mély helyekre, amelyekről nem is gondolták, hogy ott bűn van, akár régi-régi elfeledett emlékeket előhozni, amire mi magunktól nem is vagyunk képesek, csak a Teremtő segítségével, de a Teremtő ezt is megteszi. Minden fel nem ismert, vagy felismert, vagy be nem valott bűnünket is le kell rendeznünk ahhoz, hogy elkészülhessünk megváltónk eljövetelére. Így írja Joel könyve a 2. fejezetében: szenteljetek bőjtöt, hirdessetek gyűlést, gyűjtsétek egybe a véneket, a földnek minden lakosát, az Úrnak, a ti isteneteknek házába, és kiáltsatok az Úrhoz. De még most is így szól az Úr: térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, bőjtöléssel és sírással és kesergéssel is, és szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat. Úgy térjetek az Úrhoz, a ti istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas ő. Késedelmes a haragra és nagykegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Fújjatok kürtöt a Sionon, vagyis Isten egyházában, szenteljetek bőjtöt, hirdessetek gyűlést, gyűjtsétek össze a népet, szenteljétek meg a gyülekezetet. Hát kedves táborozók, én úgy gondolom, hogy érdemes ezzel a csodálatos isteni ajándékkal élnünk, testi és lelki betegségeink felszámolása érdekében. Jézus még azt is mondta, hogy ha valakit olyan nyomorúság kötöz meg, amire nincs emberi megoldás, ami érdekében hiába tett minden emberi erőfeszítést, akkor Jézus azt mondta, könyörgéssel és bőjttel legyőzhető ez a fajzat is. Tehát nincs olyan reménytelen helyzet, amit ne tudnánk a bőt és a Jóisten segítségével megoldani és könyörgéssel. Köszönöm a figyelmeteket, és kívánom, hogy éljetek ezzel a lehetőséggel, majd a gyakorlati kérdéseket fel lehet vetni a beszélgetés során.